Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mézinger Gabriellával, a Jézus Szíve Társasága testvérével rendtársa Kurcina Teréz beszélget.
Kedves hallgatók, a mai adásban Mézinger Gabriella rendtársammal beszélgetek a teremtés időszaka kapcsán. Elsőként arra kérlek, mondj valamit a kialakulásának történetéről.
1989-ben első Dimitriosz ökumenikus pátriárkának a kezdeményezésére indult el az ortodoxok számára egy teremtés védelmi imanap. Az adta az apropóját, hogy az ortodox egyházakban szeptember 1-én indul az egyházi év, és hagyományosan akkor emlékeznek meg a világ teremtéséről. És ez egy nagyon szentlelkes kezdeményezés volt az egyházak világ tanácsának a részéről, hogy ehhez a kezdeményhez ők is csatlakoztak. Ezért szeptember 1, október 4-ig ebben az időszakban, ami ez egy hosszított hónap, a keresztények ökumenikusan megemlékeznek a teremtésről, a teremtőtől ajándékba kapott földről, és mindarról a felelősségről, amivel rendelkezünk, amire az Isten meghívott minket teremtettségünkből kifolyólag. A katolikusok számára pedig Ferenc pápa volt az, aki 2015-ben hivatalossá tette ezt a teremtés időszakát.
Ez ugye összefüggésben van az általa kiadott enciklikával.
2015-ben Ferenc pápa egy nagyon inspiratív enciklikával buzdította nem csak a katolikus hívőket, hanem minden jó szándékú embert, és felhívta a figyelmünket a felelősségünkre a teremtett világért. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos megnyilatkozása a katolikus egyháznak, és azáltal, hogy nem csak a saját hívei, hanem minden jó szándékú ember felé fordult, kifejezi azt az egyetemességet, közös felelősséget, ami minden embernek a része, és meghív arra, hogy ne csak használói, és hát ne csak kihasználói legyünk a teremtett világnak, hanem éljünk azzal a felelősséggel, a jósáfárnak a felelősségével, és hogy emlékezzünk arra, hogy mindaz, ami a mindennapi életünknek a részeként adatik nekünk, az a teremtőnek az ajándéka. És ez már hozzá is kapcsolódik a társaságunknak a karizmájához.
Elmondod a hallgatóknak, mi is ez tulajdonképpen?
1921-ben Páter Bíró Ferenc jezsuita atya alapította meg a Jézus Szíve Társaságát, és karizmánkban a Jézus Szíve tiszteletnek egy nagyon sajátos módját adta örökségül a testvéreknek. Ezt ma úgy hívjuk, hogy felelősségteljesen rendeltetésszerűen használni mindazokat az ajándékokat, amit a Teremtőtől kaptunk. Jól és jóra használni a szellemi, lelki, spirituális, anyagi javainkat. Mai világunkban nagyon divatos dolog a teremtésvédelem. Amikor a társaságunk karizmájáról beszélünk, akkor egy sokkal tágabb valóságot érint, mint csak a teremtésnek a védelme. Kifejezi a teremtő szándékát, és hogyha egy kicsit tágabban értelmezzük ezt a valóságot, akkor az ignáci lelkiséghez kell visszanyúlnunk. Hogyha valaki ismeri a Szent Ignáci lelki gyakorlatokat, akkor talán ismerő számára a Szent Ignácnak a lelki gyakorlatnak viszonylag az elején egy nagyon fontos elmélkedést kínál a lelki gyakorlatozó elé. Fundamentumnak, vezérelv és alapigazságnak hívják ezt az ignáci lelkiségben, és ebben az elmélkedő imádságban Ignác arra hívja meg a lelki gyakorlatozót, hogy szemléljük azt, hogy a Teremtőtől hogyan adatott nekünk minden. Talán a mindennapokban nem is biztos, hogy tudatos ez bennünk, hogy minden, ami körülvesz minket, legyen ez az anyagi javak, legyenek ezek a kapcsolataink, szellemi értékeink, mindaz, amit a létünkben, a testünk valóságában birtoklunk, vagy hát így rendelkezésünkre áll, ez nem csak úgy magától adatik nekünk, hanem az Istennek az ajándéka. És nagyon szép számomra az, ahogy Ignác kifejezi, hogy mindent azért kaptunk, az Isten mindent azért teremtett számunkra, hogy ezek hozzá a Teremtőhöz vezessenek minket. És az áteredő bűnnek a következménye az, hogy nagyon sokszor ezeket az ajándékokat nem arra használjuk, amire adattak, tehát nem arra, hogy a Teremtővel, az ajándékozóval való találkozásunkat, egységünket, kapcsolatunkat segítsék, hanem nagyon sokszor ezek az ajándékok a bennük rejlő jó miatt, értékek miatt céllá válnak számunkra. Ebben az imádságban Ignác arra hívja meg a lelki gyakorlatozót, hogy ezt imádkozza, ezt szemléje, ezt engedje, hogy az Isten lelke mélyebben feltárja számára, hogyan lehet, hogy ezek az ajándékok, amik azért adattak, hogy segítsenek minket az Istennel való kapcsolatunkban, időnként mégiscsak céllá válnak. És hát elég radikális dolgot mond Ignác, ezt mondja, hogyha ezt így felismerem, hogy az ajándék már inkább akadály, akkor legyek szabaddá attól, tehát hogy váljak meg attól, engedjem el ezeket, akár a rendezetlen kapcsolataimat önmagammal, emberekkel, teremtéssel, dolgokkal, megkockáztatom, még az Istennel is lehet rendezetlen kapcsolatom, amikor sokkal inkább talán az ajándékait, vagy őt szeretném, mint egy birtokolni, mint hogy vele való tiszta, őszinte kapcsolatban lenni. És hogyha ebből indulunk, akkor így a társaságunk karizmájához visszatérve, szerintem egy nagyon fontos indítás számunkra Jézus szíve társasága tagjaiként, hogy tudunk-e rendezett kapcsolatokban élni. A teremtés időszakának 2025-re választott motívuma, vagy alapgondolat az békesség, békesség a teremtéssel, vagy béke a teremtéssel. És ebben nagyon szépen kifejti a központi szervezőbizottság, hogy mennyire fontos ez, hogy az Istennel, önmagunkkal, másokkal, teremtéssel való békesség, ez ugyanaz a kapcsolatnak a különböző dimenzióját jeleníti meg. És meg itt visszatérnék a lelki gyakorlatos tapasztalatokra. Azt hiszem, hogy nagyon sok ember, aki ignáci lelki gyakorlatokon részt vett, ismerheti ezt az alaptapasztalatot, amikor az Istennel való találkozásában valami kitisztul, helyreáll. Talán épp azáltal, hogy felismerem, hogy hol vagyok rendezetlen, birtokló kapcsolatban emberekkel, tárgyakkal, helyzetekkel, talán magával az Istennel. És ami rendezheti az én kapcsolataimat, az nem az én erőlködésem, nyilván kell hozzá az őszinte szándékom, annak a tudatossága, hogy hajlandó vagyok rátekinteni minden sebzettségemre, de sokan inkább abból tud rendeződni, hogy az Isten szeretetétől engedem magam megérinteni. Engedem látni azt, hogy mi az, ami elveszi az életet, mi az, ami akadályozza az életet, és engedek az ő rendező szeretetének. Az Istennel való kapcsolatom rendeződésében talán időnként arra is meghívást kaphatok egy lelki gyakorlatozóként, hogy egy sokkal egyszerűbb életstílusban éljek. Nagyon érdekes számomra, hogy néhány évvel ezelőtt egy barátnőmmel beszélget, aki nem szerzetesként él, arra hívta fel a figyelmemet, tehát hogy olyan szeméről van szó, aki számára nagyon fontos a teremtéssel való egység, a teremtésnek a védelme, és arról beszélt, hogy milyen érdekes, hogy ti szerzetesek a szegénységi fogadalmatok által egy nagyon tudatos elköteleződést vállaltok a javak korlátozott használatára. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon újszerű, nagyon evangéliumi gondolat, ami nagyon sokszor visszacsönk akár a Laudato Si enciklikában, hogy azt a mértéktelen fogyasztást, amivel nem leszünk boldogabbak, nem lesz rendezettebb a kapcsolatunk, talán paradox módon pont azt tudná rendezni, hogyha tudatosan élnénk és elköteleződnénk a kevesebb fogyasztására, a tisztelet teljesebb életre, akár az Isten felé, mások felé, a teremtés felé. 2015-ben jelent meg a Laudato Si enciklika, és nekem nagyon fontos az, hogy 2015-ben egy olyan nemzetközi képzésen vettem részt, ami a Szent Ignáci lelkiségben való elmélyülést segítette, és ennek a képzésnek a részeként volt arra a lehetőségem, hogy nem csak a Ignáci lelkiségbe elmélyülve, hanem valahogy így a társaságunk karizmájával is foglalkoznom. Aztán a következő évben én az örök fogadalmamra, az örök esküvőre készültem, és nagyon izgalmas volt számomra rátekinteni, hogy a társaságunknak most már több mint 100 éves karizmájában az alapítónk mi az, amit így örökségül hagyott számunkra, és azt hogyan lehetne korszerűen a mai ember számára is megjeleníteni. Ma is emlékszem arra a megtapasztalásomra, hogy az alapító írásait olvasva, és aztán így azon gondolkozva, hogy Jézus szíve társasága tagjai az életüket az esküjükben, tehát a szerzetes ígéretükben felajánlják engesztelésre. Szóval amikor megérkezett hozzám, hogy mi is az az engesztelés, amire mi igent mondunk, és hát az engesztelésünknek a sajátos módja az, hogy ígéretet teszünk arra, hogy az egész életünk folyamán arra törekszünk, hogy jól és jóra használjuk mindazokat a javakat, amiket az Istentől kapunk. És hogy ez már így elhangzott a beszélgetésben, hogy ezek lehetnek anyagi javak, lehetnek lelki, spirituális természetű javak, lehet az emberségünk, a kapcsolataink, és ez nekem egy nagyon-nagyon megrendítő felfedezés volt, vagy ilyen felismerés volt, hogy nem mindegy az, hogy a mindennapokban hogyan élem az életemet. Természetesen szerzetesként azért van egy egyszerűsége az életünknek. Nagyon sok mindenben talán pontosan a fogadalmas élet egyfajta ilyen korlátozást is jelenthet, de úgy gondolom, hogy ez nem veszi el annak a felelősségét, hogy naponta hozzak tudatos döntéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretném ezt az egyszerű életet megélni. És pontosan a teremtés iránti felelősségre gondolva. Én nem szeretek szegénységi fogadalomról beszélni, sokkal inkább az egyszerű életre tett ígéret az, amit szeretek mondani, mert azt gondolom, hogy a szegénységet hallva nagyon sok embernek nem feltétlenül az jut eszébe, ami a szerzetes életnek a körülményeit jelenti. A közösségünk karizmája szerint nagyon fontos a tudatos használata azoknak a javaknak, ami adatik nekünk. Én nem gondolom magamat különösen ilyen zöld mozgalom képviselőjének, de arra nagyon szeretek figyelni, hogy mértékletesen fogyasszak olyan dolgokat, vásároljak meg, amire valóban szükségem van. Időnként rátekintsek arra, hogyha valamire már nincs szükségem, akkor hol lehetne annak új gazdát keresni. Hogyha valami elromlott, azt lehetőség szerint inkább megjavítsam, vagy újra használjam, vagy egy olyan módot keressek neki, hogy folytatódjon az élete, és ne a kidobásnak a kultúráját vegye, ezt a fölösleges hulladéktermelésnek a kultúráját segítsa már ő.
Saját életedben mit teszel a teremtett világ felelősség teljes használatáért?
Alapvetően törekszem arra, hogy egyszerűen éljek, minél kevesebbet fogyasszak, vagy tudatosan fogyasszak, mégis valahogy engedni azt, hogy ez a mindennapi döntéseimben megmutatkozzon.
Ezen felül a teremtés hónapjában külön vállalásaid, tetteid is vannak?
Arra emlékszem, hogy a tavaly például ez egy ilyen divatos mostanság ilyen kihívásokat keresni az internet világában. Például az nekem egy kicsit így a kihívás kategória volt, hogy közösségi komposztálóba vigyem el a közösségünknek a szerves hulladékát, ami így felhasználható, és nagyon örülök annak, hogy ebből aztán egy ilyen közösségi vállalás született. Az idén meg csak azt tűztem ki magamnak a teremtés hónapjában, hogy valóban annyit fogyasszak, amennyire szükségem van, és lehetőleg minimális módon vásároljak. A pedig vásárlás, akkor nekem nagyon fontos az is, hogy lelkiismeretes kereskedésből származanak azok a termékek. A tea, csokoládé vagy kávé fogyasztásra szeretek gondolni. És hát ez nem tűnik egy nagy dolognak, de eszembe jutott egy nagyon konkrét tapasztalata, talán tavaly ősztel történt meg, hogy hát én nem vagyok nagy csokoládé fogyasztó, de egy nehéz nap után nagyon megkívántam a csokoládét, és elhatároztam, hogy csak akkor veszem meg, hogy a Fairtrade, tehát hogy a lelkiismeretes kereskedésből származóra találok. Nem volt könnyű, de sikerült megküzdenem érte, és azon morfondíroztam, hogy ez egy ilyen butaság, bonokság, vagy hát most miért nem érhetném be másfajtával is. Viszont arra gondoltam, hogy ez számomra azt jelenti, hogy egy tudatos döntést hozok, hogy egy olyan akár gazdasági rendszert szeretnék támogatni, ami nem csak a környezetre figyel, hanem arra is figyel, hogy minden munkás megkapja azt a bért, ami őt megilleti. És ez lehet, hogy csak egy csepp a tengerbe, de azt szokták mondani, hogy minden ilyen döntésünk, akár ha vásárlóként hozzuk meg, az elköteleződés egy életet segítő, vagy egy életet akadályozó rendszer mellett. Úgyhogy nekem időnként ez is eszembe szokott jutni, hogy a vásárlásaimnak is van egy ilyen fajta üzenete.
Közösségünk megismerésekor már tisztában voltál a karizmában megtalálható kincsekkel? Vagy fokozatosan fedezted fel?
Hát őszintén 20 évvel ezelőtt léptem be a Jézus Szíve Társaságába, és akkor tehát a hivatás keresés, vagy a hivatás tisztázás azért nagyon másképp történt, mint napjainkban. Ez még így az internet kezdeti időszakát jelentette, és legtöbbünk, azt gondolom, akik velem egykorú a hivatásban, ez a Puskeli Mária féle szerzetesekről szóló könyvből ismerkedett. Egy kattintáson nem volt elérhető minden közösség karizmája, és annak mindenféle kibontása. Nem a társaság karizmája volt az, ami meghatározó volt számomra. Sokkal inkább a Szent Ignáci lelkiség, illetve az, hogy Szatmár Németiben éltem, akkor ott jártam gimnáziumba, és később az egyetemi tanulmányaim után is ott éltem egy ideig, és ott dolgoztam. Tehát én a testvéreket láttam, Jézus Szíve Társaságának néhány testvérét ismertem meg, és az Ignáci lelkiségen túl azt hiszem az a fajta ember közelség és Isten közelség volt meghatározó számomra, amit az ott élő testvérekben megtapasztaltam. Tehát nem a társaság karizmája mozott a társaságba, ez azt nem egyértelműen állíthatom, de az, ahogy az Isten és ember kapcsolatuk megjelenült, akár az apostoli szolgálataikban, az nagyon vonzó volt számomra. Az Ignáci lelkiség az pedig egyértelműen az a lelkiségi anyanyelv, amire, tehát ilyen 16-17 éves koromban találkozva ezzel a lelkiséggel, ráéreztem, hogy segít abban, hogy meghalljam az Istent, és valahogy abban is segít, hogy én magam is megszólítsam őt. Meg volt az Ignáci lelkiség, és amikor az egyik testvér kísérésével így felmerült bennem a hivatásnak a gondolata, és ezzel kapcsolatban kerestem meg őt, akkor egyértelmű volt számomra, hogy Szent Ignáci közösséget keresek. Azt talán egy ilyen érdekes része az életemnek, hogy a társaság karizmája, tehát ezt így inkább lakva vagy benne ismertem meg. Tehát az Ignáci lelkiség hozott, valahogy a testvérek megjelenítettek valamit, sokszor eszembe szokott jutni, hogy hát nekünk megtestesült Istenünk van. Tehát nem egy elvont valóságban akarunk az Istennel találkozni, az Isten magad lett testé, elérhetővé, és ezért fontos számomra, hogy amit teszünk, akár így a társaság tagjaként, az valahogy gyakorlati módon is megjelenítse az Istennek a szeretetét.
Kicsit menjünk vissza a kezdetekre. Milyen családba születtél? Hogyan vezetett az Úr a Jézus Szíve Társasága felé?
A 70-es évek végén születtem, Máramarosszigeten, Váciumban, és a családom minden tagja meg volt keresztelve, de nem egy aktív hitélettel találkoztam otthon. Nem akadályoztak abban, hogy én magam hittanra járjak, vagy megismerjem az Isten, de nem kifejezetten gyakorló keresztény közeg az, amiből származom. Viszont kiskamaszként az osztálytársaim jelenítettek meg számomra nagyon vonzó módon egy keresztény kisközösséget, és talán ez a fajta jelenlétük. Most vissza tudnék kapcsolni ahhoz, hogy ahogy a hivatásomat keresve a testvérekben láttam azt, hogy az Isten és az ember szeretete valahogy megjelenik, vagy megtestesült. Eszembe jut, hogy talán pont a kamasz osztálytársaim is valahogy így megjelenítettek valamit abból, hogy jó az Istenhez tartozni. Ez nem csak idős embereknek a sajátossága, én a helyi templomunkban inkább csak idős néniket láttam, így az Istennel kapcsolódni, hanem itt vannak fiatalok, korombeliek, akikkel lehet jókat beszélgetni, és akikről tudom, hogy a szívük így az Isten felé elkötelezett. És talán engem az indított el egy ilyen keresésre, hogy meg vagyok keresztelve, volt a belső áldozó, bérmálkoztam is, de hogy vajon hogyan kapcsolódom én az Istenhez. Talán ott indult el bennem egy nagyon mély keresés, hogy szeretném mélyebben megismerni az Istent, és hogy ennek a keresésnek lett aztán a következő állomása, hogy amikor középiskolát választottam, akkor Szatmár Németiben a Hám János katolikus gimnáziumot választottam, és hát az ott eltöltött évek, itt tanórák, és mindaz, amit egy katolikus gimnáziumnak a közege tudott hozni, az ebben megerősített. És a másik nagyon nagy ajándék ezeknek az éveknek az volt, hogy az egyik rendtársunk, Fazekas Éva testvér és Szolomája Sándor atya, aki akkor egy spirituálisra volt a gimnáziumnak, osztálylági napokat tartottak számunkra, ezek leginkább a Szent Ignáci lelkiségből forrásozó olyan alkalmak voltak, amiben akár így a személyes Isten kapcsolatunk, és annak ez egyfajta közösségi dimenziója is meg tudott jelenni. Szóval valószínűleg ott találkoztam, ott fertőződtem először a Szent Ignáci lelkiséggel, és egy másik nagyon nagy ajándék ezeknek az éveknek az volt, hogy évente volt lelki gyakorlat az iskola minden év folyamának, és tizedikes korunktól a Jézus Szíve Társasága testvérei voltak azok, akiket a lányokhoz meghívtak lelki napra. Számomra ezek megrendítő, megkapó lehetőségek voltak arra, hogy az a fajta keresés vagy vágy, hogy én szeretném az Istent megismerni, ahhoz egyfajta eszközt kaptam ezekben a lelki napokban. Tehát azt gondolom, hogy mélyebben válaszolt az Isten az én vágyamra, vagy hívásra, ami bennem akkor még talán inkább csak csíra formájában jelent meg, mint hogy az egy nagyon tudatos döntés lett volna, hogy én akkor stár vagyok, és keresek magamnak egy lelki gyakorlatot. Úgyhogy nagy-nagy hála van bennem, akár Éva testvér, akár Sándor atya, vagy azok felé, akik ezeket az alkalmakat megszervezték, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges dolog, hogy szinte 16 éves koromtól én az Ignáci lelkiségnek ezekkel a módjaival találkoztam. Aztán 18 éves korom után végeztem az első személyesen kísért lelki gyakorlatomat, és hogyha visszagondolok, hogy ezért ez nem volt annyira természetes az ottani közegben. Most már könnyű dolgom van, mert elmegyek dobogókőre lelki gyakorlatozni, de ez egy nagyon más, sokkal hagyományosabb közeg volt, és mégis ezeket a lehetőségeket valahogy így az Isten megteremtette, vagy ő mozdította számomra, ezért én nagyon hálás vagyok. És aztán az Ignáci lelki gyakorlatok voltak azok, amik segítettek abban, hogy az a vágy, ami bennem él, és azok a tapasztalatok, amik így megtapasztaltam, hogy szeretve vagyok az Istentől, elfogadva vagyok, az valahogy összeéljen abban, hogy csak egy dolgot szeretnék igazán az életemben, Istennek erre a szeretetére valahogy válaszolni, és azt mondom, hogy ebből született meg az én szerzetesi hivatásom. Kevésbé modernül hangzik, de én csak vissza akartam szeretni az Istent, aki szeret engem.
A családod hogyan viszonyult a döntésedhez?
20 éve vagyok a társaságnak a tagja, úgyhogy volt időm az utóbbi években elgondolkozni azon, hogy hogy is van ennek a hivatásnak a valósága. Az, hogy az Isten egy személyt hív meg, erre a személy tudja kimondani az igenét, de valahogy ebben a kimondott igenben azért az igenünk az érinti a családunknak a tagjait is. Hát én a családom számára nem teremtettem egy könnyű helyzetet. Igen, nehezen tudtak mit kezdeni a döntésemnek a valóságával, és hát az édesanyámnak azért szüksége volt néhány évre, hogy ezzel békességben legyen. Ugyanakkor, ha így visszanézek erre a tapasztalatra, azt gondolom, hogy engem is érlelt. Sokszor gondolkoztam azon, 8-9 évig voltam a társaságnak a hivatás gondozója, és egy kicsit ugye az utca másik oldaláról, vagy a tapasztalat másik oldaláról kísértem olyan nőket, akik a hivatásukat keresik, hogy nagyon sokszor talán a hivatását kereső személy valamilyen nagyon erőteljes, meg nagyon bizonyos, meg nagyon határozott jeleket, vagy irányokat szeretne, akár az Istentől is. Ugyanakkor, ha a saját történetemre gondolok, akkor az él bennem, hogy az Isten nagyon finom, szerint halk érintése volt az, amit a belső valóságomban, a lelkemben, a tapasztalataimban hordoztam, és hogy én erre tudtam elindulni. Tehát nem voltak neon betűk az égen, és nem volt az a fajta bizonyosság, hanem sokkal inkább az volt bennem, hogy az engem szerető Isten tör, érzek egy hívást, és én elindulok. Ennyit tudok tenni. Nagyon érdekes, hogy azt látom magam körül, hogy egy olyan világban érünk, amikor így nagyon bizonyosan szeretnénk mindent tudni, és azt mondom, hogy ennek van valahol egyfajta létjogosultsága, tehát hogy vannak helyzetek, amiben jó tudni, hogy jobbra vagy balra megyünk. De valahogy így az Istennek szentelt életre nem így tudok gondolni, hanem sokkal inkább arról, hogy elindulok erre a hangra, és engedem, hogy ez a hívás bontakozzon. Szóval azt gondolom, hogy ahogy a családomnak talán eleinte nagyon nehéz volt, és nem csak én küzdöttem meg a hivatásomért, azért, hogy a szerzetesi hivatást választom, és ezzel elhagyom, vagy leértékelem a családomat, valahogy nekik is meg kellett küzdeniük azzal az Istennel, aki meghívott engem, és valahogy így ebben a meghívásban a családom számára és újra egyfajta hívás az Istenhez való kapcsolódásban megjelent. Szóval én nagyon hálás vagyok az Istennek, és meg azért is, hogy a családom mellettem van ebben a szerzetesi életemben. Most már azért sokkal könnyebb, hogy nem azt érzem, hogy meg kell küzdenem azért, hogy elfogadják a választásomat, hanem nagyon jó leső érzés, amikor akár az édesanyámmal tudok arról beszélgetni, hogy mit jelent szerzetesként élni, akár így a 21. században, mit jelent számomra a szerzetes élet, mit jelent az, amit az alapítónk szándéka szerint az emberek között megérünk. Régen a testvérek ezt a kifejezést használták, hogy egy sorban és egy sorsban. Én ma leginkább azt gondolom, hogy a szolidaritás lenne az a kifejezés, amit használnék. Hogy valahogy így az Istennel való kapcsolatomból hogyan engedem, hogy az Isten meghívjon, hogy különböző élethelyzetű, különböző korú, különböző hátterű emberekkel találkozva a velük szeretetben együtt levő, velük szolidaritást vállaló Istent megjeleníteni, akár nagyon gyakorlati dolgokban, akár a hétköznapi szolgálataimban.
Milyen szolgálataid vannak, és hogyan éled meg azokat?
Jelenleg két pólus, két felülete van a szolgálataimnak. Az egyik lelki vezetésben, időnként lelki gyakorlatok, ignáci lelki gyakorlatok kísérésében vagyok utitása olyan embereknek, akik egy az Istennel való kapcsolatukra szeretnének mélyebben rátekinteni, és ez egy nagyon-nagyon szép szolgálat. A másik felülete a szolgálatomnak pedig az, hogy bántalmazott hátterű nőknek a segítője vagyok, mentálhigiénés munkatársként részmunkaidőben dolgozom egy rehabilitációs programban. Ami számomra valahogy így közössé teszi, az, hogy az Isten szeretete tud minket megszabadítani, vagy szabaddá tenni minden olyan, Ignác azt mondja, rendezetlen ragaszkodásunkról, a rendezetlenségünktől a kapcsolatunkban, amit megélhetek akár a lelki életemben is. És én nehéz élethelyzeteket kísérve, és ezt látom, hogy az Isten szabadító szeretete képes arra, hogy minden fájdalom és nehézség ellenére az Isten képiségünket, az Isten gyermeki hivatásunkat segítsen megélni, akár azáltal, hogy rendeződik, gyógyul az élettörténetünk. Nekem ezt jelenti a nehéz hátterű nőknek a kísérése, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy az Isten erre az útra vezetett.
Mézinger Gabriellával, a Jézus Szíve Társasága testvérével, rendtársa Kurcina Teréz beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.